Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekszóval folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 66. Zsoltár első 4 versét. A Zsoltár így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Istenünk írott igéjét olvasom a testvéreknek, Pál apostolnak a 2. korintusi leveléből, a a 11. fejezetből, azon belül is a 16-tól a 33. versig terjedő részből eképpen. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek. Ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok, hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők, én is. Izraeliták, én is. Ábrahám utódai, én is. Krisztus szolgái, esztelenül szólok, én még inkább. Hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam egy híján 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között. Fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott vannak naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és annak megtartói is lehessünk. Most fennállva ezért imádkozzunk közösen. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Dicsőségednek és dicsőségedben örvendezünk, hiszen ahogy énekeltük is, a világ teremtése nem egy befejezett esemény a te szemedben, hanem azóta is, most és ma is, de az eljövendőkben is formálod benne az embert, minket, hogy engedelmeskedni tudjunk akaratodnak, és be tudjuk tölteni azt a küldetést, hogy míg ezen a földön élünk, te rád mutassunk, téged magasztaljunk és keressünk mindenkor. Áldunk téged, amiért ezt a munkát teljessé akarod tenni, hogy az örökké valóságban, a te országodban, mennyei hajlékodban, veled legyünk teljes békességben és örömben. Magasztalunk téged most a mennyei seregekkel együtt, és bátorkodunk mi is részt venni a szüntelenül zajló mennyei Isten tiszteleten, hogy kiáltásunk és áldozatunk jó illata eljusson hozzád. Mi megvalljuk neked, hogy nem állhatunk meg előtted igazként, mert az életünk sokszor nem azt mutatja, hogy a kezedben élünk és formálódunk. Te Krisztus áldozata által ketté hasítottad a templom kárpittyát, feltámadása által legyőzted a halál erőit, a Szentlélek által pedig mindebben részesítesz minket, hogy az új emberünk, az új teremtésed legyőzze bennünk a régi és általunk tönkretett teremtést, az óembert. Mégis sokszor térünk vissza ehhez a régihez, amitől és amiért szenvedünk is. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hajolj le hozzánk, küld el közénk szent lelkedet, hogy a találkozás veled most is valóság lehessen. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, mert könyörülő és irgalmas Úr vagy. Amen. Az ige hirdetésére és meghallására készülve a 172. dicséretet énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek. Ez az ige megvan írva az előbb olvasmányként elhangzott szakaszban, Pál apostolnak a 2. korintusi levelében, ezen belül is most a 11. fejezet 30. versét olvasom újra. Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a csapat sportok világában van egy állítás, egy mondás, ami többnyire megállja a helyét minden mérkőzésen, ez pedig valahogy úgy szól, hogy minden csapat csak annyira erős, amennyire a leggyengébb játékosa, vagy a leggyengébb csapat egysége erős. Mert általában mindig ez a játékos, vagy ez a csapat egység kapja a legtöbb támadást az ellenféltől, itt dőlnek el a meccsek, itt bukhat el egy meccs a csapat számára. De ugyanakkor van egy másik megállapítás is az edzők részéről, mely szerint a győztes stratégia valahol ott kezdődik el, hogy ez a csapat elkezdi elhitetni az ellenfelével azt, hogy neki nincsen gyenge pontja, nem létezik ez a gyenge játékos, nem létezik ez a gyenge csapategység. Megpróbálják elhitetni, vagy valahogyan ellensúlyozni a hiányosságokat. És azt gondolom, hogy ez a példa nagyon jól megállja a helyét az emberi életünk összefüggés rendszerében is, hiszen átéljük fontosan azt, sokszor azt, hogy akár hogyan is élünk, akár milyen dolgok is vesznek részt az életünkben és alakítanak minket, sok esetben csak annyira tudunk boldogok lenni, annyira tudunk minden értelemben teljes és egészséges életet élni, amennyire ezt a gyengeségeink engedik. És valahogyan, hogyha szétnézünk a világban vagy magunk körül, mi is úgy képzeljük el a győztes stratégiát, hogy ez arról szólna, hogy elleplezzük ezeket a gyengeségeket. Hogy háttérbe szorítjuk őket, hiszen van sok minden, amiért hálásak lehetünk, van sok minden, ami az erősségünk, hogyha ezeket mutatjuk, vagy pontosabban ezeket mutatjuk kifelé, akkor talán a többi ember is elhiszi rólunk, vagy úgy gondolja, hogy minden rendben van, erősek és megingathatatlanok vagyunk. A Pál apostol ebben az igében olyan, mintha tudatosan a vesztesek stratégiáját választaná, és azt mondja, hogy nincs olyan erősség, miután ő számba veszi minden dolgát, nincsen olyan erősség, ami leplezni tudná ezeket a gyengeségeket. Sőt, nem is akarja leplezni ezeket, hanem mint egy odaállítja a kirakatba, az első vonalba, és azt mondja, hogy igen, az ő élete így teljes ezekkel együtt, És éppen talán azért teszi meg ezt, mert nagyon sok minden múlik az emberi életen belül, a tekintetben, hogy mi magunk hogyan is kezeljük ezeket a gyengeségeket. Ugyanis elérkezett az a pont a második korintusi levélben, amikor az apostol már nem tudja elkerülni azt a régóta halogatott pontot, hogy szembeszálljon az ellenfeleivel. Azokkal, akiket ő áltestvéreknek nevez, akik megjelentek itt a gyülekezetben, és egy sikerorientált, valódi bűnbánattól mentes kereszténységet hirdettek meg ott a gyülekezetben. Egy olyan Krisztus követést, ami az emberi hatalomban és az emberi nagyságban mutatkozott meg. Egy olyan Krisztus követést, ahol azt számított a leginkább nyerő helyzetnek, hogyha valaki a másik fölé kerekedhetett és hatalmaskodhatott rajta. Egy olyan Krisztus követést, mondjuk ki bátran, amiből éppen maga Jézus Krisztus maradt ki, akihez igazodni kell, és akitől a segítséget várni lehet ebben. Ők voltak azok, ahogyan az apostol fogalmaz, akik a testi dolgok szerint dicsekedtek. Magyarán azokkal a dolgokkal, amit úgy általában mi is tapasztalunk más emberektől is, vagy akár mi a magunk életében észrevesszük, hogy szeretjük hangsúlyozni a kirakatba tehető dolgainkat. Amik olyan jól néznek ki, szépek, amiket másoknak megmutathatunk, amiket mások előtt elismerhetünk, felvállalhatunk, és amik olyan kívánatosak mindenki szemében. Sokszor van, hogy ez alapján akarjuk megmutatni mi is, hogy jók vagyunk, hogy valamit érünk, és ebbe a vitába és maga mutogatásba száll bele önkéntelenül is az apostol, kénytelen belehelyezkedni, bármennyire is irtózik ettől az egész helyzettől, de nem azért teszi meg, hogy bármit is bizonygasson az ellenfeleinek, vagy hogy legyőzze őket, hanem éppen azért, hogy meggyőzze azt a szeretett korintusi gyülekezetét arról, hogy mit is jelent az Isten népéhez tartozni. És Pál kénytelen dicsekedni, de az ő dicsekvése egészen más, mert ő az Isten dicsőségére mutat, és nem a maga páratlanságát hangsúlyozza. Egy nagyon hosszú felsorolás van ebben az igében, hallgatni is, olvasni is egészen hosszadalmas. Néhány dolgot szeretnék ebből kiemelni, ami nem csak Pál apostol életében jelentkezett, hanem azt gondolom, hogy mi is megtalálhatjuk a kapcsolódási pontokat ezekben a mi életünkkel kapcsolatban. Először is ott van benne az, amikor az ember éppen azért gyengül el, azért nincsen ereje, mert mindenhol, akármerre megy, igazságtalanság éri, vagy magára marad. Mert leírja azt, hogy ő 5-ször kapott egy híján 40 korbácsütést. Amihez hozzátehetem most, hogy ez különben a zsinagógai gyakorlatban, a zsinagógai törvénykezésben egy bevett forma volt. Ha valakiről úgy gondolták, hogy megérdemli, akkor kimérték rá. A másik kérdés az, vagy költői kérdés, hogy vajon Pál apostol megérdemelte-e mindezt. Annál is megdöbbentőbb a következő adat, hogy 3-szor vesszőzték őt meg a római hatóságok. Pedig abban az időben ezek a római törvények eléggé felvilágosult törvények voltak. Lehet azt mondani, vagy mai szóval azt mondanánk, liberális törvények voltak, minden tekintetben az emberi méltóságot szem előtt tartó törvények, amelyek kimondták, hogy az embert nem lehet megalázni ilyen értelemben a nyilvánosság előtt. Pál apostol ezek szerint kivétel volt, ezek szerint működött a kettős mérce, és talán mi is ebbe fáradunk bele sokszor, vagy emiatt kesergünk nagyon sokszor, hogy hányszor működik a kettős mérce ebben a mai világban is, amikor sokszor éppen a keresztények szorulnak háttérbe, amikor éppen ez a bizonyos vallás és lelkiismereti szabadság csak addig nyilvánul meg, amíg mindenki megtartja magának azt a hitét, azt a hitvallását, amivel viszont ő szeretne nyitni a többi ember felé. Milyen sokszor van az, nem csak ma, hanem akár az egész keresztény egyház történelemben ez megfigyelhető, hogy amikor a kereszténység nyitni szeretne a társadalom felé, amikor a kereszténység, és nem akármiért, hanem azért, mert Jézus Krisztus mondta, hogy nekünk kovászként kell jelen lennünk ebben a világban, akkor előbb-utóbb a társadalom elkezdi visszaszorítani ezeket a kezdeményezéseket, és mindenki azt mondja, hogy maradjunk a templomban. Vannak ezek az egészen érdekes megnyilvánulások, hogy hinni a templomban kell, vagy hinni a templomban szabad. És amikor a kereszténységet elkezdik ilyen formán visszaszorítani, működik ez a kettős mérce, akkor egy kicsit átérezzük, vagy átéli az egyház is azt, a gyülekezetek azt, egészen az emberek, a hívő emberek azt, hogyha így magunk felé fordítanak minket, és összezárnak ezek a kifelé nyitó karjaink és végeink, akkor előbb-utóbb rövid zárlatot kapunk. Mert nem tudunk úgy működni, amikor beszabályoznak minket. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak el. Hányszor van az, hogy például egy munkahelyi beszélgetésben, vagy egy orvosi rendelő váró termében várakozva nyugodtan lehet beszélni arról, hogy kinek mit írt éppen a horoszkópja, de hogyha arról kezdünk el beszélgetni, hogy mit ír a Biblia, mi az Isten szava, akkor rögtön jön egyfajta áj nagyon sok esetben az emberek részéről, és azt mondják, hogy hát mindez valami demagóg, valami agymosó szöveg. A következő példája Pálnak még talán ezen is tovább megy, amikor azt mondja, hogy a népharag megkövezéssel akarta őt meglincselni. Nagyon jól kijön ez az érzés benne, amit szerintem mi is nagyon sokszor átélünk, hogy egyedül maradunk a hitünkben. Egyedül maradunk különböző helyzetekben, munkahelyen, akár még a családi környezetben is azzal, hogy mit hiszünk, mit képviselünk, és valahogyan nem tudjuk azt az érvényre juttatni, nem tudjuk elbeszélni, kimondani magunkból, mert éppen működik ez a kettős mérce, ami működött ott Pál apostolnál is, vagy működik ez a visszaszorítás, és ez az, ami, lássuk be, tényleg el tud minket gyengíteni. Szeretnénk mondani, de nem tudjuk mondani. Szeretnénk ott lenni, de nem engedik, hogy ott legyünk. És az ember magára marad, magányos marad. Az a történet jutott eszembe az Ószövetségből, amikor Illés próféta megtapasztalta majdnem ugyanezt, mint itt Pál apostol, hogy ott a Kármel hegyen egyedül állt ország világ előtt az Isten igéjével, egyedül állt meg 450 Baál próféta, vagy Baál pappal szemben, és amikor őket legyőzte, akkor menekülnie kellett a király és a királyné haragja, meg az egész ország világ haragja elől, egészen a Hóreb hegyéig, mert egyedül volt, és önmagát is egyedül érezte. Nem azért érezte magát egyedül, mert a saját maga eszének az igazságát hirdette, hanem azért, mert az Isten igazsága volt neki fontos. És a következő életrajzi adat, amit Pál leír, az az, hogy hányszor érte őt balszerencsés kudarc. Háromszor szenvedett hajótörést, abból egy esetben egy egész éjjelt és egy egész nappalt a nyílt tengeren töltött távol a parttól. De amikor partot tudott érni, akkor veszélyben volt mindenhol az élete, akár merre ment. Szárazföldön, folyókon, városokban, bár merre ment, falakba ütközött és sikertelenség kísérte őt. Vagy hogyha megérkezett abba a városba, abba a gyülekezetbe, ahova meg akart érkezni, ahova őt az Isten küldte, akkor ott pedig jöttek azok az áltestvérek, akiket valahogy az ő személye, meg az ő tanítása mindig bevonzott, és elkezdtek ellene munkálni, és elkezdték lerombolni azt a hírt, azt a hírnevet, vagy akár a Krisztus hírét, amit ő az embereknek át akart adni. Hát félelmetes felsorolás ez. Pál apostol egyébként mindig irtózott attól, hogy a saját magáról, vagy a saját életéről beszéljen. Hogyha ez a néhány adat, amit itt meg egy-két helyen elmond, nem lenne előttünk, vagy az a néhány dolog, amit az apostolok cselekedeteiben olvasunk vele kapcsolatban, az ő sikertelenségeivel kapcsolatban, nem lenne előttünk, akkor azt mondanánk, hogy ez lenne a keresztény minta, ez lenne a példa számunkra, hogy bármit is elkezdünk, bármibe is fogunk az Isten nevében, az valahogy sikert ér el, ahogyan itt voltak ezek a gyülekezetek a levelekben, akár mennyi probléma is volt velük, hát mégiscsak terjedt az evangélium, mégiscsak, amivel az Isten megbízta az embert, az végső soron célba ért. Pál apostol viszont nagyon őszintén elmondja, hogy mennyi bukás van ebben. És itt van a következő fáradtságunk, vagy a következő gyengeségünk és elgyengülésünk, amikor azért gyengülünk el, és azon vagyunk tanácstalanok, hogy most éppen az nem sikerül, amiről viszont tudjuk és hisszük, hogy az Isten mondta el, hogy ezt kell tennünk. Milyen sok esetben Van az, hogy az ember már megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán megéri mindez. Most csak egy példát mondok megint, amióta elindult ez a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatás, azóta egy állandó téma gyülekezetek, meg az egész református egyház életében az, hogy mennyire éri meg a belefektetett energia, mert tényleg, aki ebben benne van, vagy valaha tapasztalta, nagyon nehéz feladat olyan közegben, olyan helyzetben megállni, ahol sokszor teljesen újdonság a gyermekek számára is, de a szülők számára is az az üzenet, amivel a hittanoktató vagy a lelkipásztor érkezik. És tényleg, ha föl akarjuk mutatni, hogy tömegesen jönnek-e a gyerekek, tömegesen jönnek-e a szülők az istentiszteletekre, a gyülekezetekbe, akkor azt kell mondanunk, hogy nem. De Jézus Krisztus maga mondta a magvető példázatában, hogy a magvetésnek a háromnegyede az gyakorlatilag kudarcra van ítélve. Az a háromnegyedből nem lesz semmi. Viszont az az egynegyed, amiből lesz valami, az az egynegyed az maga a csoda, és azért az egynegyedért érdemes munkálkodni, és ez van benne Pál apostolnak ebben a leírásában is, hogy hiába az elfáradás, hiába az elgyengülés és a gyengeség, az ember nem teheti fel magának azt a kérdést, hogy megéri-e, vagy érdemes-e folytatni, mert érdemes folytatni. És a következőkben leírja azt, hogy azokat a belső nehézségeket, amik mintegy ezekből a külső problémákból következnek. Mert ezek mégiscsak nyomot hagynak az ember lelki világában. Leírja a vívódásokat, a kínlódásokat, a mindenféle testi és lelki erőtlenséget. És a végére oda teszi azt, mint egy pluszként, amiről azt gondolom, hogy a legtöbben pont ezen fáradozunk és ezen gyengülünk el a leginkább, hogy ott van még a sok gyülekezet gondja is. Amit most ne csak úgy értsünk egy gyülekezeti közösségre, hanem nyugodtan értsünk úgy, hogy ott van az ember életében még a sok szerettének, családtagjának, de igen, a gyülekezeti társainak, a gyülekezeti testvéreinek a gondja is, mert nem egyedül éljük az életet, és hogyha valóban vállaljuk azt a krisztusi küldetést, azt a kockázatvállaló szeretetet, hogy közel kerülünk valakihez, akkor ez is ki tud készíteni minket, és ez is el tud fárasztani minket. Hogy van mellettem valaki, akinek, hogyha az életét összevetem azzal, ami az Isten által elképzelt út lenne egy ember számára, akkor meglátom azt, hogy ő most tanácstalan, meglátom azt, hogy ő most kisiklott, meglátom azt, hogy ő most eltávolodott az Úrtól, vagy akár tőlem is, és ez az, ami még inkább el tud minket gyengíteni, és még inkább egy nehézséget állít elénk. Ennyit elég talán ezekről a felsorolásokról mondani, hiszen ezeknek külön-külön is megvan a maguk súlya és terhe. Mégis van egy közös vonásuk, amire nem tudom, hogy felfigyeltünk-e közben, mégpedig az ez a közös vonás, hogy egyik sem írható az egyetemes emberi sors számlájára. Egyikről sem lehet elmondani azt, hogy ezt az ember azért szenvedi el, mert vannak különböző születési, gazdasági és társadalmi okok, amik úgy adottak számunkra, amikből olyan nehéz kitörni, felülkerekedni rajta, és ezek ilyen felettünk álló problémák. Ha végig gondoljuk, Pál apostol nagyon egyszerűen megspórolhatta volna magának mindezeket a fáradtságokat, mégpedig akkor, hogyha otthon marad és el sem indul. Mert ezek a nehézségek, ezek a küzdelmek és elgyengülések mind-mind abból következnek, hogy az ember, a keresztény ember élete a Krisztusba oltott élet, a Krisztus követő élet. Az egyik hétköznapi Biblia óránkon feljött a héten egy ma nagyon sokat emlegetett és hivatkozott fogalom, és ezt szeretném most a testvérek elé hozni, és ez a fogalom nem más, mint a komfortzónának a fogalma. Amikor az ember kialakít maga körül egy olyan zónát, egy olyan életteret, amin belül kockázatvállalás nélkül tud mozogni és élni. És akkor benne van ebben a komfortzónában az is, hogy keveset vállalok, kevés energiát teszek bele, talán alacsonyak az elvárásaim is, viszont cserébe nem fáradok el annyira, viszont cserébe nincs annyi kudarcélményem, cserébe nem kell annyit elgyengülnöm, nem kell annyit bosszankodnom. Milyen sokszor elgondolkodunk mi is talán az életünkben, de különösen a hitéletünkben, ezen a komfortos hitéleten, vagy éppen lehet így mondani, az összkomfortos Krisztus követésen. Hát ezzel szemben Jézus Krisztus éppen azt a parancsot adta a tanítványainak, hogy minden nap lépjünk ki ebből a komfortzónából, minden nap vegyük fel a keresztet és kövessük őt. Mert hogyha a gyakorlati élet legelemibb szintjére szeretnénk lebontani a kereszténységet, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem másból áll, mint abból, hogy minden napos döntéshelyzeteink vannak, egy nap akár több ilyen döntéshelyzet, és ezekben a döntéshelyzetekben nem válogatva, hanem így egyen-egyenként kell odaállni, beleállni, és akár a többségi véleménnyel szembe helyezkedve is azt mondani, hogy én a Krisztust akarom felmutatni, és én aszerint döntök, ahogyan ő azt nekem elmondta. És ezt nem lehet megtenni egy komfortzónán belül. Nem lehet megtenni egy olyan rendszerben, amit az ember saját maga számára felépít, és a saját életét körbeveszi ezekkel a védő falakkal és bástyákkal. Ez csak azon belül nyerhető el, azokon a határokon és utakon belül, amiket Jézus Krisztus mutatott meg. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, ebben a dicsekvésben nem az van benne, hogy amikor az ember a saját feje után megy, és a saját döntései után, amiben kihagyta éppen az Úristennek az igéjét és akaratát, ezek után elfárad, elszomorodik és kudarcot vall, na ezeket tegye ki a kirakatba, és ezekkel dicsekedjen. Nem ezt mondja az apostol. Megvan egyébként a Bibliában számtalan helyen a reális következménye ezeknek a kudarcoknak és fáradtságoknak is, és ez nem más, mint a bűnbánat és az ebből következő isteni bűnbocsánat hirdetés és irgalom. Az apostol azt mondja, és óvatosan kezeli ezt a dicsekvés szót is, megjegyzi, hogy most ezt nem az Úr szerint mondja, ne úgy értsük, hogy ő ezt tényleg abban az értelemben akar dicsekedni. De elmondja, hogy igen, a mi hitünkben, igen, ezekben a mindennapos harcokban, ezekben a többlet küzdelmekben, amik csak a mieink, amik csak azoké, akik az Isten akarata szerint élnek, vele járói mindennek a kudarc, vele járója az az elfáradás és gyengeség, ami mellett viszont valahogy úgy tündököl az Istennek a nagysága és ereje. Pál apostol megtehette volna, hogy otthon marad, és akkor talán nem védtelenül járja a világot. Ha képes lett volna megalkudni, és a mások szája íze szerint szólni és cselekedni, akkor biztosan sok erőtlenségtől megkímélte volna magát, de akkor talán éppen az evangéliumot erőtlenítette volna meg. Mert azokat erősíti és bátorítja ez az ige, akiknek nem a saját igazságuk, hanem a Krisztus igazsága a legfontosabb, és ezért állnak ki minden nap, és mennyire tud fájni nekünk az, amikor ennyire el tud gyengíteni minket az, amikor éppen ez nem kerül elfogadásra mások részéről. Meg azokat erősíti és bátorítja ez az ige ma, akik abban gyengülnek el, hogy falakba ütköznek akkor, amikor az Isten valamit a szívünkre helyez, valamit kér tőlünk, és talán azt gondoljuk, hogy ez egy csettintésre működni fog és menni fog, de megtapasztaljuk, hogy ezért meg kell küzdeni, és mennyire nehéz. Mert Isten a hitben járás merészségét és bátorságát kéri számon tőlünk. Mire jutunk mi a hit szabadságával? Hiszünk-e az imádságainkban, a kimondott szavainkban, kéréseinkben? Hisszük-e, hogy Istennek ott is van útja, ahol mi már nem látunk semmit? Hisszük-e, hogy Istennek ott is van szava, ahol mi már nem hallunk semmit, és ez a szó erősebb mindenféle emberi szónál és kiabálásnál? Hisszük-e, hogy Isten nagyobb minden emberi erőlködésnél, minden emberi nagyságnál és erőfitoktatásnál? Hiteltelen lett volna az apostol, hogyha önmagát ajánlja. Hogyha miután számba vette valószínűleg saját magában is azokat a dolgokat, amiket elért az életben, ezeket teszi oda a gyülekezet elé. Hogyha éppen a maga sikereivel dicsekszik, és az önmaga tehetségéről tart erődemonstrációt. Ehelyett a saját élete példáján is megmutatta azt, hogy Isten nagysága éppen ott tűnik ki a legjobban, ahol a legreménytelenebbnek tűnik a helyzet. Lehet, hogy ez abban a vitában, ott Korintusban egy sikertelen, vagy egy kudarcra, sikerre ítélt vesztes stratégiának tűnt. Még az is lehet, hogy ez a mai világ számára is egy vesztes stratégia, hogy az ember ezeket mondja, és ezek alapján mondja el a saját maga bizonyságtételét és hitvallását. De azt gondolom, és azt hiszem, és mi is azt hihetjük, hogy ez a mindenkor érvényes győztes stratégia. Mert ez a győztes Krisztusnak a stratégiája, aki saját maga mutatta meg azt, hogy az ő dicsősége is a megaláztatáson és az elgyengülésen átvezetett. Aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Mert alapigénk minden szava ő rámutat, az ő nagysága az, aki erőt ad nekünk ezekben. Isten adja meg nekünk, hogy úgy láthassuk őt, és az ő jelenlétében a saját életünket, ahogyan Pál apostol is, vagy ahogyan keresztelő János látta, amikor Jézus Krisztus ott a Jordán folyónál, Júda pusztájában közeledett hozzá, és elmondta, és meglátta, megvallotta, hogy neki és az embernek kell egyre és egyre kisebbnek lenni, Krisztusnak pedig egyre nagyobbnak kell lenni mi bennünk. Amen.